Evet. Miután eltünteti a koponyájáról a borostát és fölteszi sík üveg pápa szemét, Brady lemegy a recepcióra és kifizet még egy éjszakát. Azután visszatér a szobájába és kicsomagolja a szerdán vásárolt tolószéket. Drága volt, de fene bánja. A pénz többé nem számít. A robbanó anyaggal töltött sekk parkoló párnát a szék ülésére teszi, azután felhasítja a támlán lévő zsebbélését és további kockákat rejt bele a házi plasztikból. Minden kockába belenyomott egy ólomazid gyutacsot, a drótokat összeerősíti egy fémcsipesszel. A húzalok végéről eltávolította a szigetelést, a rész drótokat délután egyetlen kábellé fonta össze. A detonátora kettes holmi lesz. A csapágygolyókkal töltött tasakokat egyenként felerősíti a tolószék alá, többszörösen keresztezve a ragasztó szallagot, hogy biztosan megtartsa őket. Amikor végzett, leül az ágy végébe és ünnepélyesen nézi a keze munkáját. Fogalma sincs róla, be tudja-e juttatni ezt a gördülő bombát a Mingo koncertterembe, de hát azt sem tudta, hogy elmenekülhet-e a City Center elől, miután végrehajtotta a tettet. Az bejött. Talán itt is így lesz. Végtére is ez alkalommal nem kell menekülnie, amivel félig már meg is nyerte a csatát. Még ha szagot kapnak is és megpróbálják elkapni, a folyosó tele lesz emberekkel is, ezúttal jóval többet lő ki nyolcnál. Nagy durranással távozni, gondolja Brady. Nagy durranással távozni? Te pedig elmehetsz a picsába, Hodges nyomozó. Elmehetsz a sunyi picsába. Lefekszik az ágyra, és fontolgatja, hogy maszturbálni fog. Addig kéne megpróbálnia, amíg van farka, amellyel maszturbálhat. De még mielőtt kigombolhatna a farmerját, elalszik. Mellette az éjjeli szekrényen egy bekeretezett kép áll. Frankie mosolyog le róla, ölében szemmivel a tűzoltó autóval. Hat. Már csak nem 11, amikor Hodges és Jerome megérkezik a Birch Hill Mallhoz. Bőven van parkolóhely, Jerome a Wranglerrel egyenesen a Discount Electronics elé áll, amelynek kirakatán hatalmas kiárusítás felirat ordít. 10 éves lány ül a járdán a bolt előtt, a térde összezárva, a lábfeje szétdobva, és elmélyülten tanulmányozza az iPadjét. Bal kezében cigaretta füstöl. Hodges csupán közelről veszi észre a hajában a szürke szálakat. A szíve összeszorul. Holly? Szólal meg Jerome. Hodges ugyanakkor azt kérdezi.
Mi az ördögöt csinál itt?
Biztos voltam benne, hogy rájönnek, mondja Holly. Elnyomja a csikket, feláll. De már kezdtem aggódni. Telefonáltam volna, ha 11:30-ig nem érnek ide. Bevettem a lepraxómat, Mr. Hodges.
Mondta, és én örömmel hallom. Most pedig feleljen a kérdésemre. Mit keres itt?
A nő ajka megremeg, és noha eleinte sikerül Hodges szemébe nézni, a pillantása most a tornacipőjéig süllyed. Hodges nem csodálkozik, amiért először 10 évesnek hitte, mert sok tekintetben valóban az. A növekedése elsatnyult az élet hossziglani bizonytalanságtól, és a görcsös feszültségtől, amellyel az egyensúlyát őrizte a kötél táncban az érzelmek villanyvezetékén.
Haragszanak rám? Kérem, ne haragudjanak.
Nem haragszunk, mondja Jerome. Csak meglepődtünk.
Megdöbbentünk. Pontosabb lenne,
gondolja Hodges.
A szobámban töltöttem a délelőttöt, a helyi informatikus közösséget pásztáztam, de ahogy feltételeztük, sok százan vannak. Anyu és Harry bácsi elmentek, mert beszélniük kellett az emberekkel. Gondolom Jenny miatt. Gondolom még egy temetés lesz, de gyűlölök arra gondolni, mi lesz a koporsóban. Folyton sírnom kell tőle.
Igen, most is kövér könnycseppek gördülnek le az arcán. Jerome átkarolja. A nő félénk hálás pillantást vet rá.
Néha nehéz gondolkodnom, amikor az anyám a közelemben van. Mintha interferenciát gerjesztene a fejemben. Azt hiszem, ez őrültségnek hangzik.
Nekem nem, feleli Jerome. Ugyanígy érzek a hugommal kapcsolatban. Különösen, amikor annak az átkozott fiú bandának a CD-jét bőgeti.
Amikor elmentek, és a ház elcsöndesedett, egy ötletem támadt. Beléptem Olivia gépébe, és megnéztem az e-mailjeit.
Jerome a homlokára csap.
A francba!
Eszembe sem jutott, hogy megnézem a postáját.
Nem baj, nem volt ott semmi. Három posta fiókja volt. MacMail, Gmail és AOL. De mindhárom üres. Talán ő maga törölte, de nem hiszem, mert...
Mert az asztala és a merev lemez tele volt anyagokkal, fejezi be Jerome.
Így van. Az iTunes-án megvan a híd a Kwai folyó fölött. Még sosem láttam. Lehet, hogy megnézem, ha lesz rá lehetőségem.
Hodges a Discount Electronics-ra néz. A nap rásüt az üvegre. Lehetetlen megállapítani, figyeli-e őket valaki. Olyan védtelenek érzi itt magát, mint egy bogár a kövön.
Járjunk egyet, mondja, és a Savoy cipőbolt a Barnes and Noble és a Whitney's Happy Forgot shop felé irányítja a társaságot.
Halljam, Holly, ki vele? Unszolja Jerome. Megörülök a kíváncsiságtól. A nő erre elmosolyodik, amitől idősebbnek tűnik. Megközelíti a tényleges korát. Amint eltávolodnak a Discount Electronics hatalmas kirakatától, Hodges rögtön jobban érzi magát. Jerome nyilvánvalóan élvezi a nő társaságát, maga is így van vele, többé-kevésbé akarata ellenére, de megalázónak találja, hogy egy Lexapro függő neurotikus lekörözte.
Elfelejtette törölni a kísértett programját, ezért arra gondoltam, talán megfeledkezett a spamekről is, és igazam lett. Olinak 4 tucat e-mailje érkezett a Discount Electronics-tól. Nem voltak közöttük értesítések a kiárusításokról, mint amilyet most láthatunk a kirakaton. Noha lefogadom, hogy ami DVD-jük maradt, az nem túl jó, valószínűleg koreai vagy ilyesmi, és küldtek kuponokat 20%-os árleszállításról. Voltak 30%-os kuponok is. Ez utóbbi a legközelebbi Cyberjárőrnél váltható be.
Vállat vont.
Hát itt vagyok.
Jerome rámered. Ennyi kellett.
Belenézett a spamekbe. Ne csodálkozzon ennyire,
mondja Hodges.
Sam fiát egy parkolójegy miatt kapták el.
Körülnéztem, amíg vártam, folytatja Holly. A weboldaluk azt mondja, hogy a Cyber járőrnek csak 3 informatikusa van, és 3 zöld bogár áll ott hátul. Szóval azt hiszem, az illető ma dolgozik. Letartóztatja, Mr. Hodges?
Ismét beharapja az ajkát.
Mi lesz, ha ellenáll? Nem akarom, hogy maga megsérüljön.
Hodges töri a fejét. 3 számítógépes van a Cyber járőrnél, Frobisher, Hartsfield és Linklater, a sovány szőkenő. Szinte bizonyos, hogy Frobisher vagy Hartsfield a tettes, de akár melyikük is az, nem lesz felkészülve rá, hogy Brecky 19 besétál az ajtón. Még ha Mr. Mercedes nem old is kereket, nem lesz képes palástolni a felismerés döbbenetét.
Bemegyek. Ti itt maradtok.
Átvéd nélkül, kérdezi Jerome.
Ha minden itt, Bill, nem hiszem, hogy ez nagyon ó...
Nem lesz semmi baj. Előnyben leszek a meglepetés miatt, de ha 10 percen belül nem jövök ki, hívd a 911-et. Világos?
Igen. Hodges a nőre mutat.
Maga itt marad Jerome-mal. Nincs több magányos farkasnyomozás. Bagoly mondja verémnek, gondolja.
Holly alázatosan bólint, Hodges otthagyja őket, mielőtt további vitába kezdhetnének. Ahogy közelebb ér a Discount Electronics-hoz, kigombolja a sportzakóját. Megnyugtatja apja pisztolyának súlya a bordái mellett. Hét. Miközben nézik, ahogy Hodges belép a boltba, Jerome-nak eszébe jut egy kérdés. Holly, hogy jött ide? Taxival? A nő a fejét rázza és a parkolóra mutat. Jerome Wrenglerétől 3 saroknyira egy szürke Mercedes szedán parkol.
A garázsban volt.
Észreveszi Jerome tátott szájú döbbenetét, és azonnal védekezni kezd.
Én tudok vezetni. Érvényes jogosítványom is van. Sosem volt balesetem, és óvatos vezető biztosításom van. Az Allstate-től. Tudja, hogy az az ember, aki az Allstate-et hirdeti a tévében, Valaha az elnököt játszotta a 24-ben?
De ez az autó. A nő meglepetten ráncolja a homlokát.
És akkor mi van, Jerome? A garázsban volt, a kulcsok pedig az előszobában egy kosárban. Mi olyan különösebben?
A fiú észreveszi, hogy a horpadások eltűntek. A fényszórókat, a szélvédőt kicserélték. A Mercedes olyan, mint újkorában. Senki se gondolná, hogy gyilkolásra használták.
Jerome, gondolja, hogy bántaná Oliviát?
Nem, feleli a fiú. Valószínűleg nem. Elképzeli a hűtőrácson a vért. A rongyokat.
Először nem indult el, mert az akku lemerülte, van egy hordozható bikája, én pedig tudom, hogyan kell használni, mert az apámnak is volt egy. Jerome, ha Mr. Hodges nem tartóztat le senkit, bemehetünk ide frogurtot enni?
A fiú alig hallja. Még mindig a Mercedes bámulja. Visszaadták neki, gondolja. Hát persze, hogy visszaadták. Végtére is az övé volt. Még a sérüléseket is megjavítatta. De Jerome fogadni merné, hogy Mrs. Trelawney sosem ment vele sehova. Ha vannak kísértetek, valódiak, azok az autóban lehetnek. Valószínűleg sikoltoznak.
Jerome, Föld hívja Jerome-ot.
Ha?
Ha minden rendben van, menjünk és együnk frogurtot. Itt várakoztam a napon, és borzasztó melegen van. Meghívom. Én igazán szeretem a jégkrémet, de...
Jerome nem hallja a folytatást. Arra gondol, jégkrém. Olyan hangos a kattanás a fejében, hogy összerázkodik, és egyszer csak rádöbben, miért volt olyan ismerős a cyberjárőr egyik tagjának az arca. Lávából kiszarad az erő, a járda melletti oszlopnak dől, nehogy összeessen.
Uramisten, mondja. Mi a baj?
Holly a karját rángatja, és vadul rágcsálja az ajkát.
Mi a baj? Rosszul van, Jerome?
De tőle most csak annyi telik, hogy megismételje. Uramisten.
Hodges
úgy satszolja, hogy a Discount Electronicsnak a Birch Hillen jó esetben 3 hónapja van hátra. Sok polc üres, a megmaradt áru érdektelen, elhanyagolt. Szinte az összes vásárló a szórakoztató elektronikai részlegen böngészik, ahol fluoreszkáló rózsaszín feliratok üvöltik. Tű, DVD dáridó, minden lemezre 50% árengedmény. Még a Blu-ray-ekre is. Noha 10 pénztár van, csak 3-ban ülnek sárga DE márka jelű kék köppenyt viselő pénztárosnők. 2 kibámulnak az ablakon, a 3. az alkonyatot olvassa. 2 másik alkalmazott téblából látványosan a gondolák között. Hodges semmit nem akar tőlük, de meglát 2 a 3-ból, akiktől akar valamit. A John Lennon szemüveges Anthony Frobisher egy vevővel beszélget, aki egy kosár leárazott DVD-t tart az egyik kezében, maroknyi kupont a másikban. Frobisher nyakkendője azt sugallja, hogy az őrjáratozás mellett a boltot is ő vezeti. A keskeny arcú, piszkos szőke hajú lánya a bolt végében egy számítógépnél ül, az egyik füle mögött cigarettával. Hodges végigmegy a DVD dáridó feliratú középső gondola mellett. Frobisher ránéz, fölemeli az egyik ujját, mindjárt ott leszek. Hodges elmosolyodik, és kis intéssel jelzi, ráérek. Frobisher visszatér a kuponos vevőhöz. Nem ismerte föl. Hodges a bolt végébe sétál. A piszkos szőke lány ránéz, azután ismét a számítógép képernyőjére mered. Ő sem ismerte fel. Nem a Discount Electronics ingét viseli, hanem majd megmondom a véleményemet, ha akarom. Feliratú pólót. Hodges látja, hogy a Pitfall felturbózott változatát játsza, egy gorombább változatát annak, ami 400-ada az ő Ellison lányát bűvölt el. Minden, ami volt, van is, gondolja Hodges. Ez nyilván zen.
Ha csak nem számítógépes problémája van, beszéljen Tonszal, mondja a lány. Én csak azokkal foglalkozom, akik elcseszték a gépüket.
Tonsz, netán Anthony Frobisher.
Ja, a nyakkendős, Mr. Elegáns.
Maga Freddy Linklater, a Cyberjárőrtől.
Igen. Megállítja Pitfall Harryt, aki éppen átugrik egy összetekeredett kígyót, és alaposabban szemügyre veszi a jövevényt. Látja a rendőr igazolványt, amelyen Hodges hüvelykújja elővigyázatosan eltakarja a lejárat dátumát. Ó! Oh! Kinyújtja a kezét, keresztezi pálca vékony csuklóját.
Rossz lány vagyok. Bilincset érdemlek. Korbácsoljon meg, verjen meg! Írasson velem hamis csekkeket!
Hodges kurtán elmosődik, és elrakja az igazolványát.
Nem Brady Hartsfield boldog bandájuk harmadik tagja? Nem látom.
Influenzás. Azt mondta. Akarja, hogy találgassak?
Ne kíméljem.
Azt hiszem, végül csak el kellett vinnie drága anyukáját rehabra. Azt mondja, hogy iszik, és úgy szólván egész napos felügyeletre szorul. Valószínűleg ezért nincs bringája. Tudja, mi az, ugye?
Meglehetősen biztos vagyok benne.
A lány gunyoros érdeklődéssel nézi.
Brady bajba került? Nem lennék meglepve. Tudja, úgy is mondjam, egy kicsit zizi.
Csak beszélnem kell vele.
Anthony Frobisher, Tons, csatlakozik hozzájuk.
Segíthetek, uram?
5-0-ás, mondja Freddy.
Szélesen mosolyog Frobisherre, megmutatva apró fogait, amelyeknek igencsak szükségük lenne a tisztításra.
Megtalálta hátul a metamfetamin labort.
Nyughass, Freddy!
A lány eltúlzott mozdulattal jelzi, hogy a szája be van cipzárazva, és ráadásul még elfordít egy láthatatlan kulcsot, de nem tér vissza a játékhoz. Hodges zsebében megszólal a mobil. A hüvelykujjával elnémítja.
Bill Hodges nyomozó vagyok, Mr. Frobisher. Néhány kérdést szeretnék feltenni Brady Hartsfieldnek.
Influenza miatt nincs bent. Mit csinált? Tons költő, csak nem tud róla, jegyzi meg Freddy Linklater. Noha a lába mutatja, mert az Longfell...
Pofa be, Freddy! Utoljára mondom. Megabadnám a címét?
Természetesen, mindjárt adom. Egy percre kinyithatom a számot? Kérdezi Freddy.
Hodges bólint. A lány ütögetni kezdi a billentyűket. Pitfall Harry helyén kinyílik egy személyi anyagok feliratú ablak.
Megvan, mondja. Elm utca 49, ez a...
Igen, a Northside-on,
bólint Hodges.
Köszönöm mindkettejüknek. Nagyon sokat segítettek.
Miközben távozik, Freddy Linklater utána kiált.
Bármiben lefogadom, hogy a mamival van valahol. Odáig van érte.
9. Jerome valósággal fellöki Hodges-t, amikor az kilép a ragyogó napfénybe. Holly a fiú mögött lappang. Nem harabdálja az ajkát, áttért húsig rágott körmére.
Hívtam, mondja Jerome. Miért nem vette föl?
Kérdezősködtem. Mitől vagy ilyen izgatott?
Hartsfield bent van?
Hodges túlságosan meglepődik, hogy válaszoljon.
Ő az, folytatja Jerome. Nem lehet más. Igaza volt abban, hogy figyeli magát, és azt is tudom, hogyan. Mint Hawthornnál az ellopott leveles sztoriban. Azzal bújik el, hogy nem bújik el.
Holly annyi időre abba hagyja a körömrágást, hogy kijavítsa.
Azt a történetet Poe írta. Maguknak semmit nem tanítanak?
Lassíts, Jerome,
mondja Hodges. Jerome mély lélegzetet vesz.
Két állása van Bill. Kettő. Itt csak télig dolgozik. Azután a löbnél folytatja.
A löbnél? Az a...
Igen, a jégkrémgyártó. Ő vezeti a Mr. Tasty kocsit, amelyik csilingel. Vásároltam nála, és a húgom is. Minden gyerek. Sokszor dolgozik abban a városrészben, ahol lakunk. Brady Hartsfield a fagylaltos ember.
Hodges rájön, hogy mostanában milyen sokszor hallotta azt a vidám csengetést. Úgy rémlik, hogy depressziójának tavaszán, amikor a délutáni műsort nézve, néha azzal a pisztolyjal játszadozva, amely most a bordáit nyomja, bóbiskolt a lázé bolyon, minden nap hallotta. Hallotta, és nem törődött vele, mert csak a kisgyerekek figyelnek a fagylaltosra. Bár valahol a tudata alatt nem hagyta teljesen figyelmen kívül. Ez a tudatalatti dobta fel mindegyre Bowfingert, és a Mrs. Melbourne-re tett gonyoros megjegyzést.
Azt gondolja, hogy közöttünk járnak,
mondta Mr. Bowfinger. De Mrs. Melbourne nem az űrből érkező idegenekkel volt megakadva azon a napon, amikor Hodges felderítést végzett, hanem a fekete terepjárókkal, a csontkovácsokkal és a Hanover utca lakóival, akik éjszaka hangosan zenélnek. És a Mr. Tasty furgonnal.
Elég gyanúsnak tűnik, mondta. Ezen a tavaszon folyton itt van, mondta.
Szörnyű kérdés bukkan fel az agyában, mint valamelyik kígyó, amelyek mindig lesnek Pitfall Harry-re várva. Ha figyelt volna Mrs. Melbourne-re, ahelyett, hogy ártalmatlan bolondként kezeli, ahogy ő és Pete bánt Olivia Trelawney-val, talán még Jane is élne. Nem hiszi, de az ember sohasem tudhatja biztosan. Gyanítja, hogy ez a kérdés még sok álmatlan éjszakán fogja kísérteni az elkövetkező hetekben és hónapokban. Lehet, hogy éveken át. Kinéz a parkolóba, és kísértetet lát. Egy szürke kísértetet. Jerome és Holly felé fordul, akik egymás mellett állnak. Nem is kell kérdeznie. Igen, bólint Jerome. Holly jött ide vele.
A forgalmi és a matrica egy kicsit lejárt, védekezik Holly. Kérem, ne haragudjon rám, jó? Muszáj volt idejönnöm. Segíteni akartam, de tudtam, ha telefonálok, nemet mond.
Nem haragszom,
feleli Hodges. Valójában nem is tudja, mit érez. Mintha belépett volna egy álomvilágba, ahol az órák visszafelé járnak. Most mit csinálunk? Kérdezi Jerome. Hívjuk a rendőröket? De Hodges még mindig nem kész rá, hogy bedobja a törölközőt. Lehet, hogy a képen látható fiatalember kifejezéstelen arca mögött egész katlanra való őrület fortyog, de Hodges jó sok pszichopatával találkozott, és tudja, hogy amikor meglepik őket, a legtöbb kipukkad, mint a pöfetek gomba. Csak a fegyvertelenekre és a gyanútlanokra veszélyes, az olyan elesettekre, mint akik 2009-ben arra vártak, hogy munkára jelentkezhessenek azon az áprilisi reggelen.
Mi ketten elkocsikázzunk Mr. Hartsfield lakására, mondja. Méghozzá azzal,
a szürke Mercedesre mutat. De ha meglát bennünket, nem fogja felismerni? Hodges arcán olyan cápa mosoly jelenik meg, amilyet Jerome Robinson még sohasem látott.
Természetesen, hiszen éppen ebben reménykedem.
Nyújtja a kezét.
Megkaphatom a kulcsot, Holly.
A nő összeharabdált ajka elkeskenyedik.
Igen, de én is megyek.
Kézárt, feleli Hodges. Túlságosan veszélyes.
Ha nekem túl veszélyes, akkor maguknak is.
Nem néz a férfira, pillantása elsiklik mellette, de a hangja szilárd.
Itt hagyhatnak, de abban a pillanatban, ahogy elindulnak, hívom a rendőrséget, és megadom nekik Brady Hartsfield címét.
Nincs is meg magának,
válaszolja Hodges. De ez még az ő számára is ügyetlenül hangzik. Holly nem felel, ami tulajdonképpen udvarias tőle. Be sem kell menni a Discount Electronicshoz, hogy megkérdezze a piszkos szőkét. Most, hogy megvan a név, valószínűleg kinyomozhatja Hartsfield címét ördögi iPadjén.
Basszus. Jól van, jöhet. De én vezetek, és amikor odaérek, maga és Jerome a kocsiba maradnak. Van kifogása?
Nincs, Mr. Hodges.
Ez alkalommal a férfi szemébe néz, és ezt teljes 3 másodpercig kibírja. Ez akár előrelépés is lehet.
Holinál sose lehessen tudni, gondolja Hodges.
10. Az előző évben végrehajtott drasztikus költségcsökkentés miatt a legtöbb városi járőrkocsiban csak egy rendőr ül. Lowtonban azonban más a helyzet. Lowtonban minden kocsiban 2 ülnek, ideális esetben egyikük színes bőrű, mert Lowtonban a kisebbség a többség. Június 3-án, valamivel déli 12 után, Laverty és Rosario rendőrök a Lovebriar sugárúton cirkálnak 800 méternyire a felüljárótól, ahol Bill Hodges egyszer leállított néhány trollt, akik ki akartak rabolni egy tökmagot. Laverty fehér, Rosario latino. Mivel rendszámuk CPC 54, az őrszobán Tudi, és Muldon névre hallgatnak, egy 54-es járőrkocsi Hol vagy című ősrégi tévékomédia után. Amaryllis Rosario néha azzal szórakoztatja a kékbe öltözött lovak társait a névsorolvasásnál, hogy azt mondja, Tudi, támadt egy ötletem? Ami rendkívül viccesen hangzik dominikai kiejtéssel, és muszáj nevetni rajta. Járőrben azonban ő Miss Céltudatosság. Mindketten azok. Lótonban nem lehet másként. Ezek az utcasarki kölykök a kék angyalokra emlékeztetnek, akiket egyszer egy légi bemutató láttam, mondja most.
Tényleg?
Amikor látják, hogy jövünk, mintha alakulatban húznának el. Nézd csak azt ott! Ahogy közelebb érnek a Lovebriar és a Strike kereszteződéséhez, egy srác, aki a Cleveland Cavaliers melegítőjét viseli, túl nagy rá és tökéletesen fölösleges egy ilyen napon, hirtelen kivágódik a sarokról, ahol addig marháskodott és lehajtott fejjel kocogni kezd a Strike-on. Nem látszik többnek 13-nál.
Ha, talán eszébe jutott, hogy ma tanítás van, mondja Loverty.
Rosario elneveti magát. Ha, persze, haver. A Lowbrier és a Martin Luther King sugárút sarkához közelednek. Az MLK a gettó másik főutcája. Itt fél tucat srác dönt úgy, hogy másút van dolga.
Na, ez az alakulat is elhussant, szólal meg Loverty.
Nevet, noha ez nem igazán vicces. Figyelj, hol akarsz enni? Nézzük meg azt a kajáldát a Randolphon, mondja Rosario. Elviselnék egy takót.
Igenis, Señor Taco lesz, mondja.
De hagyjuk ki a babot, rendben?
Még 4 órát kell ülnünk ebben a...
Húha!
Nézd csak, Rózi!
Ez fura! Előttük egy férfi lép ki egy üzletből, egy hosszú, virágos dobozzal. Ez azért különös, mert az üzlet nem virág volt, hanem a királyi erény zálogház és pénzkölcsönző. Továbbá azért is, mert ez egy fehér ember, és ők éppen Lóton legfeketébb része járnak. Oda megy egy piszkos fehér Econoline kis teherhez, amely egy sárgára festett járdaszakaszon áll. Ez 20 dolláros bírság. Loverty és Rosario azonban éhesek, alig várják a takójukat a finom csípős mártással, amely mindig ott áll a Señor Taco pultján. Ezért akár annyiban is hagyhatnák a dolgot. Valószínűleg ezt is kellene tenniük. Azonban David Berkowitz, Sam fia esetében ott volt a parkolójegy. Ted Bundynál egy sérült hátsó lámpa. Ma pedig egy rosszul lezárt virágos doboz változtatja meg a világot. Miközben a pasas az ócska Verda kulcsa után kotorász, Lótonban még Ming Mongó császára sem merné nyitott ajtóval otthagyni a kocsiját, a doboz megbillen. A vége szétnyílik, és valami félig kicsúszik belőle. A pofa elkapja és visszalöki a helyére, mielőtt az utcára esne, de Jason Loverty 2 turnust húzott le Irakban, és azonnal megismeri az RPG gránátvetőt, ha látja. Bekapcsolja a villogó lámpasort, és bekanyarodik a balfácán mögé, aki bambán néz körül.
Oldalfegyver! Vakkantja társának. Készállunk!
Kivágják az ajtókat, a 2 kézzel markolt glokkok csöve az ég felé mered.
Dobja le a dobozt, uram! Kiáltja Loverty. Dobja le a dobozt, és tegye a kezét a kocsira! Hajoljon előre! Azonnal!
A pasi 40 körüli olajbarna bőrű, csapott vállú egy pillanatig a melléje szorítja a dobozt, mint a csecsemő lenne, de amikor Rózi lejjebb ereszti a pisztolyt és a mellére céloz, mégis eldobja. A felrepedő dobozban megpillantják azt, amit Loverty orosz gyártmányú Hashim páncéltörő gránátvetőnek néz.
Mi a szent szar? Mondja Rosario azután. Tudi, tudi, nekem támadt egy fegyvert le!
Loverty továbbra is a gránátvetős pasira figyel, de Rosario odafordul, és meglát egy kék kabátos őszhajú fehér embert, aki fülbevalót hord, és nála is glock van. Mielőtt bármit kérdezhetne, az utca megtelik kék kabátos emberekkel, akik valamennyien a királyi erény zálogház és pénzkölcsönző felé futnak. Egyikük Stinger faltörőkost cipel, azt a fajtát, amelyet a rendőrök ajtózúzó bébinek hívnak. Az ubonyuk hátulján ott az ATF monogram. Rosariónak az a félre ismerhetetlen érzése támad, hogy most aztán szarba lépett.
Fegyvert le! James Kosinski ügynök, ATF. Nem kellene egyikünknek megbilincselnie? Jelentkezik Laverty. Csak kérdem.
Az ATF ügynökök úgy zúdulnak be az állókházba, mint a karácsonyi vásárlók a hálaadás utáni pénteken a Walmartba. Tömeg gyülekezik az utcán, de még túlságosan megdöbbenti őket a támadó erő mérete ahhoz, hogy átkokat szórjanak rájuk. Vagy köveket. Kosinski felsóhajt.
Meg is tehetnék éppen, mondja. A madár amúgy is kirepült.
Nem tudtuk, hogy maguk valamire készülnek, mondja Laverty. Közben gránátvetős pasi már levette a kezét a kocsiról, és keresztezte maga mögött a csuklóját. Világos, hogy nem ez az első balhéja.
Benyitotta a kocsiját, akkor láttam, hogy az kukucskál ki a dobozból. Mit kellett volna tennem? Természetesen azt, amit tettek.
Az állókházból üvegcsörömpölés, ordítás, azután működésbe hozott ajtózúzó puffogása hallatszik.
Tudják mit? Most, hogy itt vannak, miért nem hajítják be Mr. Cavellit a kocsiuk hátuljába és viszik be?
Meglátjuk, mire megyünk vele. Miközben Laverty és Rosario a járgányukhoz kísérik fogjukat, Kosinski észreveszi a kocsiuk rendszámát.
Na hát, mondja, melyikük Tudi és ki Muldon?
Miközben Kosinski ügynök ATF kommandósai elkezdik leltározni a király erény zálogház és pénz kölcsönző szerény homlokzata mögött tátongó raktárt, az Elm utca 49 előtt megáll egy szürke Mercedes szedán, Hodges ül a volánnál. Holly az anyósülésen foglalt helyet, mert, mint mondja, ebben legalább van némi logika, a kocsi sokkal inkább az övé, mint a férfiaké. Valaki otthon van, mutatja. Egy nagyon rosszul karban tartott Honda Civic áll a felhajtón. Hodges fölfigyel egy öreg emberre, aki az utca túloldalán lévő házból csoszog elő.
Most beszélni fogok Mr. Aggódó polgártársal. Ti tartsátok a szátokat.
Letekeri az ablakot.
Segíthetek, uram?
Azt gondoltam, talán én segíthetek magának,
feleli az öreg fiú. Fényes szeme felméri Hodges-t és utasait. A kocsit is, ami nem lepi meg Hodges-t. Ugyancsak menő kocsi.
Ha Bradyt keresik, nincs szerencséjük. Az ott a felhajtón Mrs. Hartsfield kocsija. Hetek óta nem látta mozogni. Nem vagyok biztos benne, hogy egyáltalán képes-e még megmozdulni. Mrs. Hartsfield talán a fiával ment, mert ma még nem láttam. Rendszerint látom, amikor kitotyog a postájáért.
A 49-es számú ajtó melletti postaládára mutat.
Szereti a katalógusokat? Mint a legtöbb nő.
Nyújtja göcsörtös kezét.
Hank Mason.
Hodges lejattol vele, azután megvillantja az igazolványát, gondosan eltakarva hüvelyk ujjával a lejárat idejét.
Örvendek, Mr. Mason. Bill Hodges nyomozó vagyok. Meg tudja nekem mondani, milyen kocsija van Mr. Hartsfieldnek? A gyártmányt és a modellt?
Egy barna Subaru. Ami a modellt és a gyártási évet illeti, nem tudok segíteni. Nekem egyforma az összes rizségető.
Aha. Megkérném, hogy most menje vissza a házába, uram. Talán később felteszek önnek néhány kérdést.
Valami rosszat csinált a Brady?
Csak rutin látogatás, feleli Hodges. Kérem, menje vissza a házába.
Ahelyett, hogy megtenni, amire kérik, Piszon lehajol, hogy jobban lássa Jeromot.
Nem túl fiatal maga ahhoz, hogy rendőr legyen?
Akadémista vagyok, feleli Jerom. Uram, jobb, ha megteszi, amire Hodges nyomozó kérte.
Megyek, már megyek.
Ám előbb alaposan megnézi őket magának még egyszer.
Mióta járnak a városi rendőrök Mercedes-Benzzel?
Hodgesnak erre nincs válasza, de Hollynak igen.
AKGKS autó. Az AKGKS az alvilági kapcsolatokkal gyanúsítható korrupt szervezetek rövidítése. Elvesszük tőlük, amiük van, és minden módon használhatjuk, mert mi vagyunk a rendőrség.
Aha, persze, hát észszerű.
Bison elégedett a magyarázattal, bár nem érti. De visszamegy a házába, ahol hamarosan ismét feltűnik, ezúttal egy ablakból néz ki.
Az AKGKS szövetségi hatáskör, mondja Hodges szeliden.
Alig észrevehetően biccent a lelkesedő öregember felé, és halvány mosolyra húzza cserepesre harabdált száját.
Gondolja, hogy ő is tudja?
Miután senki sem válaszol, tárgyilagosan megkérdezi.
Most mit csinálunk?
Ha Hartsfield itt van, letartóztatom. Ha nincs, de az anyja igen, kihallgatom. Ti ketten itt maradtok a kocsiban.
Nem tudom, hogy ez jó ötlete, mondja Jerome, ám az arcán, amelyet Hodges a visszapillantó tükörben lát, látszik, hogy nem számít meghallgatásra.
Nincs más ötletem, mondja Hodges.
Kiszáll, mielőtt becsukná az ajtót, Holly odahajol hozzá.
Senki nincs otthon.
A férfi nem válaszol, de a nő bólint, mintha felelt volna.
Érzi?
Tényleg érzi. Hodges fölmegy a felhajtón, nyugtázza, hogy a nagy homlokzati ablakon be van húzva a függöny. Belepillant a Hondába, és semmi érdemlegeset nem vesz észre. Megpróbálkozik az anyósülés ajtajával, kinyílik. A kocsiban forró, állott és enyhén piaszagú a levegő. Becsukja az ajtót, fölmegy a veranda lépcsőjén, és megnyomja a csengőt. Hallja, hogy szól a házban. Senki nem nyit ajtót. Ismét próbálkozik, azután koppogtat, senki sem jön. Az öklével veri az ajtót, miközben érzi, hogy Mr. Beeson minden mozdulatát figyeli az utca túloldalán. Senki sem jön. A garázshoz megy, és beles az ajtóba illesztett ablakon. Pár szerszám, egy apró hűtőszekrény, azon kívül semmi. Előveszi a telefonját, felhív a Jerome-ot. Az Elm utcának ez a része nagyon csöndes, így hallja az AC/DC elmosódó harangozását, amely a hívást jelzi. Látja, hogy Jerome fölveszi.
Holly, ugorjon rá az iPad-jére, ellenőrizze a városi adófizetők listáját, keresse meg az Elm utca 49 szám tulajdonosát. Meg tudja csinálni?
Hallja, hogy Jerome megkérdezi Hollyt.
Azt mondja, meglátja, mit tud tenni.
Jó, átra megyek. Ne tedd le. Nagyjából 30 másodpercenként jelentkezem. Ha több mint egy perc telik el anélkül, hogy jelentkeznék, hívd a 911-et.
E biztos, hogy ezt akarja tenni Bill?
Igen. Nyugtasd meg Hollyt, hogy a név nem nagy ügy. Nem akarom, hogy idegeskedjen.
Nyugis,
feleli Jerome.
Már is kopogtat a kütyün, csak arra ügyeljen, hogy megmaradjon az összekötetés.
Arra számíthatsz.
A garázs és a ház között megy. A hátsó udvar kicsi, de szépen rendben tartják. A közepén kör alakú virágágy.
Vajon kiültette? Mami vagy cukorfalat?
Fölmegy a hátsó verandára vezető három lépcsőfokon. Az alumínium keretes szúnyoghálós külső ajtó mögött még egy ajtó van. A külső ajtó nyitva, a belső zárva.
Jerome, jelentkezem! Minden csöndes!
Benéz az ablakon, és egy konyhát lát. Odabent rend van. Néhány tányér és pohár a szárítón. A tűzhely sütőjének fogójáról szépen összehajtogatott konyharualóg. Két tányér alátét van az asztalon. Medve papának nincs tányér alátétje, ez illik a profilhoz, amelyet sárga noteszébe vázolt föl. Kopogtat, azután dörömböl. Senki nem jön oda.
Jerome, jelentkezem! Minden csöndes!
Leteszi a mobilját a verandára, előveszi a lapos bőrtáskát, és örül, hogy az eszébe jutott. Ebben van az apja állkulcs készlete. Három ezüstszín rúd, a végükön különböző méretű horgokkal. Kiválasztja a középsőt. Jó választás, könnyedén siklik be a zárba. Babrál vele, először az egyik irányba fordítja el, aztán a másikba, kitapogatja a mechanizmust. Éppen megállna, hogy ismét bejelentkezzen Jerome-nál, amikor a zár enged. Gyorsan, erélyesen elfordítja a kulcsot, ahogy az apja tanította. A kilincs közepén lévő gomb kattanva kiugrik. Közben a mobilja nevét kezdi hápogni. Fölveszi.
Jerome, minden csöndes.
Aggódom,
feleli Jerome.
Mit csinál?
Betörök és behatolok.
Hodges belép Hartsfieldék konyhájába. Azonnal megcsapja a szag. Gyönge, de érzékelhető. Bal kezébe fogja a mobilt, a jobbal előveszi apja 38-as pisztolyát, ezután elindul az orra után, először a nappaliba, üres, noha a tévé távkapcsolójából és a kávézó asztalon szétszórt katalógusokból ítélve a dívány Mrs. Hartsfield földszinti fészke, azután fölmegy a lépcsőn. Ahogy halad, a szag erősödik. Még nem bűz, de már közelít. Az emeleten rövid folyosó, a jobb oldalon egy ajtó, a balon kettő. Elsőnek a jobb oldali szobába néz be. Ez a vendégszoba, de már hosszú ideje nem járt itt vendég. Olyan steril, mint egy műtő. Ismét bejelentkezik Jerome-nál, mielőtt kinyitná az első baloldali ajtót. Innen jön a szag. Mély lélegzetet vesz, gyorsan belép és lekuporodik, mielőtt megbizonyosodna róla, hogy senki nincs az ajtó mögött. Kinyitja a szekrényt, az a fajta, amelynek az ajtaja egy központi sarokvason fordul el, félrelöki a ruhákat, nincs itt senki.
Jerome, bejelentkezem.
Van ott valaki?
Hát, bizonyos értelemben.
A francia ágy takaróján átsejlik egy félreismerhetetlen alak.
Várj!
Az ágy alá néz, de semmit sem lát, csak egy pár papucsot, egy pár rózsaszín tornacipőt, egyetlen fehér bokazoknit és néhány pormacskát. Lehúzza a takarót, és ott van Brady Hartsfield anyja. A bőre viasz sápadt, némileg zöldes, a szája nyitva. Üveges szeme porosan süppet bele az üregébe. Hodges felemeli a karját, kicsit behajlítja, visszaejti. A hulla merevség már elmúlt.
Figyelj, Jerome! Megtaláltam Mrs. Hartsfieldet. Halott.
Istenem!
Jerome rendszerint felnőtt hangja elcsuklik.
És most mit?
Várj!
Ezt már mondta?
Hodges leteszi a telefonját az éjjeli szekrényre, és lehúzza a takarót Mrs. Hartsfield lábáig. Kék selyem pizsamát visel. A felső hányástól és egy kis vértől mocskos, de sem golyó, sem készszúrás nyoma nem látszik rajta. Az arc püffett, a nyakon nincsenek véraláfutások vagy kötérre utaló nyomok. A püffedés csupán a bomlás lassú halotti menetének következménye. Hodges felhúzza a pizsama felsőt annyira, hogy lássa a halott hasát. Az archoz hasonlóan kisé püffett, vélhetőleg a gáztól. Közelebb hajol a szájához, belenéz, és azt látja, mire számított. Darabos trutymót a nyelven, meg az íny és az arc közötti árokban. Valószínűleg berúgott, kihányta, amit utoljára evett, és úgy halt meg, mint egy rockstar. A vér a torkából származhat. Vagy súlyos gyomorfekélyből. Fölveszi a telefont, és beleszól.
Lehet, hogy megmérgezte az anyját, de valószínűbb, hogy az asszony intézte el saját magát.
Pia?
Alig, hanem. Boncolás nélkül lehetetlen megmondani.
Mit akar? Mit csináljunk?
Üljetek a feneketeken.
Még mindig ne hívjuk a rendőrséget?
Még ne.
Holly akar beszélni magával.
Pillanatnyi csend, azután beleszól Holly olyan tisztán, mint egy harang. Nyugodt a hangja. Nyugodtabb, mint Jerome.
A neve Deborah Hartsfield. A Deborah végén H-val.
Szép munka. Adja vissza a telefon Jeromenak.
Remélem tudja, mit csinál.
Mondja egy másodperc múlva Jerome.
Nem tudom, gondolja Hodges, miközben benéz a fürdőszobába. Elveszítettem az eszem, és az egyetlen mód, hogy visszaszerezzem, ha ezt hagyom a fenébe. Ezt tudom.
Ám eszébe jut Janie, ahogy átadja neki az új kalapot. Azt a hegyke magánnyomozói puha kalapot, és tudja, hogy képtelen megtenni. Nem akarja megtenni. A fürdőszoba tiszta, csak nem. A lefolyóban némi haj. Nézi, de nem látja. A baleseti halál és a gyilkosság különbségén töpreng. A gyilkosság rossz, mert a közeli családtag megölése az eféle dilinyósnál beindíthatja a végső álmokfutást. Ha véletlen baleset vagy öngyilkosság, akkor talán még van idő. Lehet, hogy Brady lapul valahol, és azt igyekszik eldönteni, mi legyen a következő lépés. Ami túlságosan közel áll ahhoz, amit én csinálok, gondolja Hodges. Az utolsó emeleti szoba Bradyé. Az ágy vetetlen. Az asztalon rendetlen halomban könyvek, zömük skifi, a falon egy Terminátor plakát, Schwarzenegger napszemüvegben futurista elefántölő puskával. Hodges ránéz, és azt gondolja, visszajövök.
Jerome, jelentkezem!
A tata odaátról még mindig minket skubiz. Holly szerint nekünk is be kellene mennünk.
Még ne.
Mikor?
amikor meggyőződöm róla, hogy a hely tiszta.
Bradynek saját fürdőszobája van, olyan tiszta, mint egy baka katonaládája a szemle idején. Hodges felületesen benéz, azután ismét lemegy. A nappaliban egy kis beugró, amelybe épp csak befér egy asztalka. Rajta egy laptop. A szék támlájáról táska lóg. A falon nagy, bekeretezett fénykép, rajta a fenti nő és Brady Hartsfield 10 éves változata. Valamelyik tengerparton állnak, átkarolják egymást, az arcuk összesimul. Egyformán fülígérő szájjal mosolyognak. Sokkal inkább barát és barátnő, mint anya és fia. Hodges megigézve bámulja Mrs. Mercedes-t zöldfülűként. Semmi nincs az arcában, ami jelezni gyilkos hajlamait, bár természetesen ez szinte sose látszik. Még leginkább az óruk formája, a hajuk színe hasonlít. Az anyja csinos nő volt, szinte már szépség, de Hodges lefogadná, hogy Brady apja nem volt jóképű. A fiú a képen olyan köznapi. Egy gyerek, akin átsiklik a tekintet az utcán. Valószínűleg éppen ezt akarja, gondolja Hodges. Hogy ő legyen a láthatatlan ember. Visszamegy a konyhába, és most felfedez egy ajtót a tűzhely mellett. Kinyitja, mögötte lépcső vezet le a sötétbe. Tisztában van vele, hogy tökéletes sziluettet kínál mindenkinek, aki odalent van. Félrehúzódik, a villanykapcsoló után tapogatózik. Megtalálja, visszalép a küszöbre, a pisztolyt maga elé tartja. Egy munkaasztalt lát. Mögötte derék magasságban polc fut végig a szoba teljes hosszán. Számítógépek sorakoznak rajta. A vezérlőre kell gondolnia, Cape Canaveralban.
Jerome, jelentkezem!
Választ nem várva lemegy, egyik kezében pisztollyal, másikban a telefonnal. Amit csinál, annyira eltér a rendőri rutintól, hogy az már groteszk. Mi van, ha Brady a lépcső alatt várakozik a saját pisztolyával, hogy bokkában ellője Hodges lábát? Vagy tegyük fel, csapdát állított. Képes rá? Hodges épp eléggé ismeri. Nem ütközik drótba, és a pince üres. Van benne egy raktárszekrény, az ajtaja tárva nyitva, de semmit sem tárolnak benne. Csak üres polcokat lát. Az egyik sarokban cipős dobozok szétszórva. Ezek is üresek. Ez azt üzeni, gondolja Hodges, hogy Brady vagy megölte az anyját, vagy hazajött és holtan találta. Akárhogy is, ezután fölszedte a sátorfáját. Ha volt robbanó anyaga, a szekrényben tárolta, valószínűleg a cipős dobozokban, és magával vitte. Fölmegy. Ideje behívni a új társait. Nem akarja még jobban belerángatni őket a dologba, mint amennyire már is benne vannak. De odalent vannak azok a számítógépek. Ő meg hülye hozzájuk.
Hát úgy értek be, mondja. A konyha ajtó nyitva van.
Holly belép, szimatol és megszólal.
Fúj, ez Deborah Hartsfield?
Igen. Igyekezzen ne gondolni rá. Ha gyertek le, azt akarom, hogy nézzetek meg valamit.
A pincében Jerome végigfuttatja a kezét a munkaasztalon.
Egyebek között Mr. félelmetesen rendszerető.
Szól a rendőröknek, Mr. Hodges.
Holly ismét az ajkát harabdája.
Valószínűleg igen, és én nem akadályozhatom meg, de az anyám nagyon dühös lesz rám. És ez nem tűnik tisztességesnek, mert mi jöttünk rá, hogy ki is ő.
Még nem döntöttem el, hogy mit fogok tenni,
feleli Hodges. Ám bár Hollynak igaza van, ez egyáltalán nem tűnik tisztességesnek.
De azt tudni akarom, hogy mi van ezeken a számítógépeken. Ez majd segít, hogy döntsek.
Nem olyan lesz, mint Olivia, mondja Holly. Neki jó jelszava lesz.
Jerome találomra kiválasztja az egyik számítógépet, történetesen Brady 6-os számú gépét, amin nincs sok, és benyomja a monitor hátuljába süllyesztett gombot. Mac gép, de némítva van. Brady gyűlöli a vidám kezdő hangot, és valamennyi gépen kikapcsolta. A 6-os szám szürkén megvillan, a betöltést jelző ikon körbe-körbe jár. 5 másodperc múlva a szürke kékre vált.
Hodges tudja, hogy most kellene megjelennie a jelszós ablaknak, ehelyett egy nagy 20-as ugrik fel. Azután 19, 18 és 17. Hodges és Jerome értetlenül bámulnak a képernyőre.
Nem, nem! Holly majdnem sikolt. Kapcsolja le!
Mivel egyikük sem mozdul, odaugrik, lenyomja a képernyő mögötti kapcsolót, föl sem engedi, amíg a képernyő el nem sötétedik. Akkor fúj egyet, és elmosődik.
Hú, a minden itt meleg helyzet volt.
Mire gondol? Kérdezi Hodges. Bedrótozta őket, hogy felrobbanjanak, vagy ilyesmi?
Talán csak lezárnak, feleli Holly, de lefogadom, hogy öngyilkos program. Ha a visszaszámlálás eléri a nullát, az ilyen program törli az adatokat. Minden adatot. Talán csak azokat, amelyek ezen a gépen vannak, de az is lehet, hogy mindent, az összes gépen, ha össze vannak drótozva. Márpedig ezek össze vannak.
Akkor hogy tudja megállítani? Kérdezi Jerome. Billentyű parancsal?
Talán, vagy talán hangoktól.
Hang mivel? Kérdezi Hodges.
Hangra aktiválódó parancsal, feleli Jerome. Brady azt mondja, hogy tejcsoki vagy alsó nadrág, és a visszaszámlálás leáll.
Holly a kezével takarja a vihogását, aztán bátortalanul megböki a fiú vállát.
Ez jó, mondja.